A mai délelőtre én egy olyan igét hoztam, ami így az advent idején különösen előttünk van, az a mi reménységünk. Ezekben az énekekben, amiket énekeltünk, nagyon előkerült az a reménység, hogy várjuk az Úr Jézusnak a visszajövetelét, de hogy milyen is lesz majd az a világ, milyen lesz az a föld, amire bevisz minket Jézus. Hát erről egy picit szeretnék egy ízelítőt adni a testvéreknek, és remélem, hogy még nagyobb vágyunk lesz arra, hogy ebbe az országba vágyakozzunk. Az az ige is, amit felolvastunk együtt közösen, ezt a reménységünket húzta alá, hogy várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését. Hát nem tudom, hogy úgy jöttünk el, hogy valóban várjuk-e azt a napot, hogy megjelenik Jézus dicsőségbe közöttünk. Hát remélem, hogy most, amikor ezeket az igéket fogjuk olvasni, még inkább ott lesz a vágy a szívünkbe, hogy szeretnénk meglátni ezt az országot. A Jelenések könyvénél nyissák ki a testvérek a Bibliát, és a 21. fejezetéből fogok majd olvasni egy ige szakaszt, majd lesznek, igen, nyugodtan egyet ugorhatsz is, jó, itt már megállhatsz. Tehát a Jelenések könyve 21. fejezeténél nyissuk ki a Bibliánkat, és tulajdonképpen az egész fejezetet szeretném felolvasni, fennállva hallgassa a gyülekezet Isten igéjét. Könnyű kikeresni a Bibliából, mert a végére lapozunk, és egyet vissza, és már ott is vagyunk. És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a Szent Várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amit alászáll a mennyből, az Istentől felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől, íme az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük. És letöröl minden könnyet a szemükről, a halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom, nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónuson ülő ezt mondta, íme újjá teremtek mindent. És így szólt, írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak. És ezt mondta nekem, megtörtént. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én adok majd szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz. De a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosaknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és báványimádóknak és minden hazuknak meg lesz az osztály része a tűzzel és kénnel égő tóban. Ez a második halál. És jött egy a hét angyal közül, akiknél a hét pohár volt, telve a hét utolsó csapással, és így szólt hozzám, jöjj, megmutatom neked a mennyasszonyt, a bárány feleségét. És elvitt engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nekem a Szent Várost, Jeruzsálemet, amely az Istentől a mennyből szállt alá. Benne volt az Isten dicsősége, ragyogása hasonló volt a legdrágább kőhöz, a kristályfényű jáspishoz. Fala nagy és magas volt, 12 kapuja, előtte 12 angyal, és a kapura nevek írva, Izrael fiai 12 törzsének nevei. Keletről 3 kapu, északról 3 kapu, délről is 3 kapu, és nyugatról is 3 kapu. A város falának 12 alapköve volt, és azokon a bárány 12 apostolának 12 neve. Aki velem beszélt, annál volt egy arany mérővessző, hogy megméri a várost, annak a kapuit és falát. A város négyszögben fekszik, és hossza annyi, mint a szélessége, és megmérte a várost a mérővesszővel 12 000 futam, hossza, szélessége és magassága egyenlő. Megmérte a falát is 144 könyök ember mértékével, ami az angyalé is. Falának építőanyaga jáspis, és a város színarany tiszta üveghez hasonló. A város falának alapköveit mindenféle drága kő ékesítette, az első alapkő jáspis, a második zafír, a harmadik kalcedon, a negyedik smaragd, az ötödik szardonix, a hatodik karneol, a hetedik krizolit, a nyolcadik beril, a kilencedik topáz, a tizedik krizopráz, a tizenegyedik jácint, a tizenkettedik ametiszt. A 12 kapu 12 gyöngy volt, a kapuk mindegyik egy-egy gyöngyből, és a város utcája színarany, mint az átlátszó üveg. Nem láttam templomot a városban, mert az Úr a mindenható Isten, a bárány annak a temploma. Napra nincs szüksége a városnak sem holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világosította meg, és lámpása a bárány. a népek az ő világosságában fognak járni, és a föld királyai oda viszik be dicsőségüket. Kapuit nem zárják be nappal, éjszaka pedig nem lesz. A népek oda viszik dicsőségüket és tiszteletüket, tisztátalanok pedig nem jutnak be oda, sem olyanok, akik utálatosságot vagy hazugságot cselekszenek, hanem csak azok, akik be vannak írva a bárány életkönyvébe. Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk ezeket a szavakat, és köszönjük neked, hogy nem titkoltad előlünk, hogy mi vár ránk akkor, amikor visszajössz, vagy mi vár ránk akkor, amikor vége lesz az életünknek. Vágyakozunk, Uram, ebbe az országba, hogy mindannyian eljussunk, és szeretnénk Istenünk már most itt a földi életbe úgy élni az életünket, hogy ne gyümölcstelenül álljunk majd meg előtted, hanem szeretnénk, Uram, a te dicsőségedet itt a földön is már megélni olyan módon, hogy elvégezzük azt a munkát, amit te ránk bízol. Segíts bennünket, Uram, hogy ezen a mai délelőttön is hadd gyönyörködjünk ezekben a szavakban, és hadd égne vágy a szívünkbe még inkább a te országot itt után, és hadd készítsen bennünket, Uram, a veled való találkozásra. Amen. Hát kezdem egy ilyen talán negatív dologgal, a halál tényével. Amikor adventnek a jelentőségéről és a 4 hétről gondolkodtak a reformáció idején, akkor azt mondták, hogy a reformációnak a 4 jelentése, vagy 4 hetének a jelentése, az Jézus 4 megjelenését jelenti, ezt mondták a reformáció korában, hogy Jézus eljött egyszer testben, amikor megszületett, ezt ünnepeljük karácsonykor. Jézus eljön a bűnös életébe, amikor megtér. Ez remélem, hogy a legtöbbünk, vagy mindannyiunknak az életébe megtörtént Jézusnak ez a második eljövetele a szívünkbe, az életünkbe. Eljön majd a halálunk óráján, és eljön majd az utolsó ítéletkor, az utolsó napon. Tehát erről a 4 eljövetelről prédikáltak annak idején a reformáció korában, az advent idején, és egy picit ehhez csatlakozva most az utolsó 2 eljövetelről, egyrészt a halálunk óráján, másrészt a végső napon, hiszen ez a 2 eljövetel tulajdonképpen azt mondhatnánk, hogy ugyanazt jelenti számunkra, hiszen ha nem érjük meg azt a napot, hogy Jézus Krisztus visszajönne testben a földre, míg meg nem halunk, akkor a halálunk pillanatával ugyanehhez a pillanathoz fogunk ugrani, hiszen a Tesszalonika levél azt mondja, hogy akik élünk, majd nem előzzük meg az elhunytakat, hanem feltámadnak majd az elhunytak, és együtt megyünk az Úr fogadására, és vele leszünk örökké. És vigasztaljátok egymást ezekkel az igékkel. Ugye a halálnak a ténye, ha az embereket, vagy emberekkel beszélgetünk, akkor azt látjuk, hogy azért a halál gondolata az mindig ilyen elriasztó a mai világba, különösen azoknak az embereknek, akik nem hisznek semmiféle Istenben, semmiféle túlvilágban, mennyországban. Én gyakran, amikor meghívnak egy-egy ilyen társadalmi temetésre, amikor nem mi temetünk, hanem részt veszek ilyen társadalmi temetésen, mindig úgy szomorú vagyok, hogy vajon milyen reménységük van ezeknek az embereknek, akik nem hisznek Jézusban. És sokszor elhangzanak szép szavak, hogy emléke örökké a szívünkben él. Hát aztán meddig él az emléke a szívünkbe, valószínűleg nem sokáig. Nem lehet ez reménysége az embernek. Az egyetlen reménysége az emberiségnek, és nekünk hívőknek különösen, hogy tudjuk azt, hogy mi vár ránk, mikor vége lesz ennek az életünknek. Nem tudjuk, hogy mikor lesz az, lehet, hogy nagyon közel van ez az óra, lehet, hogy még nagyon messze van, lehet, hogy a jelenlevők közül valakik már nagyon közel vannak ehhez a találkozáshoz, valakiknek még sok-sok évtized még ez az óra majd eljön az életükbe, de nem tudhatjuk. Éppen a néhány héttel ezelőtt voltunk egy hajléktalan szállón, éppen Aniék, Dodiék is velem voltak, mikor beléptünk a hajléktalan szállóra, ott az udvaron éppen élesztettek egy fiatal embert. 40 éves volt, és próbálták 1 órán keresztül visszahozni az életbe. És hát ugye ott a lakók teljesen össze voltak zavarodva, hogy hát mi történik, itt hal meg egy ember, hát hogyan történik ilyen. És nagyon örültünk mi annak, hogy nagyon sokan lejöttek a Biblia órára, mert most megijedtek, és akartak valami bizonyosságot. Imádkoztunk, és akkor úgymond egy rövid időre életre kelt ez a fiatal ember, de néhány nap múlva elhunyt. És úgy elgondolkodtatott ez a történet is, hogy ott láttam egy embernek a halálát, egy fiatal embernek a halálát, és aki fiatalabb volt nálam, ami azt mondta nekem, hogy lehet, hogy nekem is ilyen közel lehet akár a vég. Nem tudom, hogy így szembesültünk-e, vagy szoktunk-e szembesülni a halállal és az elmúlással. És hívő emberek számára ez mit jelent? Félelmet jelent, vagy reménységet jelent, hogy az a nap majd, amikor nekem vége lesz az életemnek, az nem egy szomorú nap lesz, hanem az a nap, amikor én meglátom az én megváltómat, azt a Jézust, aki az életét adta értem. Ez a valódi vigasztalás. Ugyanakkor egy másik dolog miatt is fontos, hogy az örök életről, a mennyországról, a mennynek a dicsőségéről beszéljünk ebben a mai korban, az, hogy mi motivál bennünket arra, hogy Isten útján maradjunk. Gyakran azt látom, hogy abban a rohanó életben, amiben benne vagyunk és amiben élünk, nagyon sokan elsodródnak, nagyon sokan nem értik azt, hogy miért jó nekem az, hogy az egész életemet leélem Isten félelemben. Miért jó ez nekem? És valóban Isten visszaigazolja mára itt a földi életben is, sok áldásban van részünk. De az igazi motivációja a hívő embernek az, hogy látja maga előtt a célt. Nem véletlenül a zsidókhoz itt levél, azt mondja, nézzetek a hitnek fejedelmére, bevégzőjére, mint egy futó, akik futnak a futópályán, néznek a célra. És hogyha mi hívő emberek elveszítjük magunk előtt a célt, és túlságosan belefeledkezünk ebbe a világba, mert foglalkoznunk kell ezzel az élettel, hiszen munkahelyünk van, hiszen családunk van, hiszen valamilyen környezetben élünk, de hogyha túlságosan belemerülünk ebbe a világba, akkor valóban egy kicsit úgy a szívünk is ide kötődik, és elfelejtjük azt, hogy valami sokkal jobb vár ránk. Úgyhogy ezért is jó ezt újból és újból elővenni. Mehetünk a következő kockára. Új jeget és új földet teremt az Isten. A görögbe az új kifejezésre két szó van, az egyik a neosz, a másik meg a kainosz kifejezés, ezt nem kell megjegyezni, de azt kell tudni, hogy ez a két kifejezés egy picit mást jelent. A neosz az azt jelenti, hogy valami, ami a meglévő dologból csinálunk valami újat, vagy felújítjuk azt, ami már egy picit elromlott. Mint hogyha lenne valamilyen rossz telefonunk, vagy egy rossz rádiónk, vagy egy rossz televíziónk, és akkor bevisszük a szervizbe, és megjavítják. Azt mondjuk, hogy új lett, vagy megújították, mert hogy megint működik. De a másik kifejezés, a kainosz, az azt jelenti, hogy ezt a régit, ezt most már teljesen eldobjuk, és helyette egy teljesen újat veszünk. Egy teljesen új lesz. És ezt a kainosz kifejezést használja itt a Biblia, hogy amikor új eget és új földet teremtek, hogy nem a régi anyagából teremti az Isten az újat, hiszen ebből a régiből, amiben most élünk itt a földön, ebből semmi nem kerül át az újba. Azt mondja Péter a levelébe, hogy majd azon a napon az egek recsegve, ropogva felbomlanak, és minden a tűznek a martaléka lesz, tehát elpusztul ez a világ. Isten nem javítgatja ezt a világot, hanem egy teljesen újat hoz létre. Miért fontos ez nekünk? Azt látjuk, hogy sokszor abban reménykedünk, hogy mégiscsak van valami jó ebben a világban, vagy mégiscsak van valami, amit át lehetne menteni majd a következő világba. De Isten azt mondja, hogy nem, én egy teljesen újat alkotok. Olyat, ami eddig nem volt. Egy olyan csodálatos, amit el se tudunk képzelni. De ugyanezt a kifejezést használja Isten, amikor mi megtérünk, és új szívet kapunk, amikor azt mondja, hogy aki Krisztusban van, az új teremtés, a régi elmúlt és újjá lett minden, hogy Isten nem foltozgatja a mi életünket, és csinálja azt velünk, hogy kijavítja a mi hibáinkat, de ugyanazok maradunk, csak egy picit javítgat az életünkön. Nem, azt mondja az Isten, hogy nincs mit javítgatni az életünkön, hanem teljesen újra van szükségünk. És ugyanez az új jelenik meg itt a jelenések könyvében, hogy Isten nem javítgatja az életünket, nem javítgatja a világot, hanem azt mondja, hogy a régi elmúlik, és jön helyette egy teljesen új. Hadd kérdezzem meg, hogy ilyen új életet kaptunk-e már, új szívet kaptunk-e már Jézustól. Persze ez nem azt jelenti, mintha már tökéletesek lennénk, de Isten szemében mégiscsak azok vagyunk, hiszen egy teljesen új természetnek a részesei lettünk. Isteni természet részesei lehettünk. Menjünk tovább. Mi a kísértése az embernek ebben a mai világban? Az a kísértésünk, hogy nagyon is megszeressük ezt a világot, nagyon is erre a világra összpontosítsunk, és néha, amikor fiatalokkal beszélgetek, megfogalmazt az egyik fiatal egy ifjúsági órán, hogy ő igazából nem vágyik a mennybe, mert neki jó az élete. És úgy élvezi az életet, sikere van a munkahelyén, sikere van a kapcsolataiban, most neki miért lenne jó a mennyországba kerülni? Nem vágyik annyira mennyországba. Lehet, hogy vannak itt közöttünk is olyanok, akik azt mondják, hogy persze jó ez a mennyország, majd jó lesz, de most jó nekem itt is. És igazából én itt szeretnék valahol berendezkedni ezen a földön. Néha azt látom, hogy a gyülekezetekben is sokkal többet beszélünk már erről a földi életről, és arról, hogy hogyan tudunk boldogulni a földi életben, amiről persze fontos, hiszen tanít minket a Biblia ezekről a dolgokról, de néha nagyon perifériára kerül már a túlvilág. Az, hogy milyen reménységre hívott el bennünket az Isten. Hogy ez a földi élet, ez csupán átmeneti otthonunk, valami jobb után vágyakozunk. A zsidókhoz itt levélbe, ugye, amikor felsorolja az ismeretlen levélíró azt, hogy kik voltak a hitnek az igazi hősei, akkor megemlíti azt, hogy ezek az emberek valami jobb után vágyakoztak. Egy otthon után vágyakoztak, de ezt az otthonukat nem találták meg ezen a földön, hanem ők a mennyei otthon után vágyakoztak. Én azt gondolom, hogy a mai ember számára és a mai hívő emberek számára különösen jelentősége van, hogy újból felfedezzük a mi reménységünket, hogy újból ott legyen a vágy, hogy ezen átmegyünk ezen az életen, és ott valami sokkal jobb és sokkal tökéletesebb vár. Az egyház történelem során sokkal inkább megélték ezt az elődeink, és sokkal többet beszéltek a gyülekezetekben, mondjuk a reformáció korában, vagy a középkorban, arról, hogy mi vár ránk oda át. Ma viszonylag ritkábban beszélünk erről, de azt gondolom, kell, hogy újból, ha máskor nem, akkor advent idején újból elővenni ezeket a dolgokat, ezeket az igeverseket. Hát hadd kérdezzem meg, hogy vágyakozunk-e ezután a jobb után? Hogy ott van-e bennünk az, hogy persze itt a földi életben, és annyi sok minden öröm érhet bennünket, és ahogyan akárcsak kimegyünk a természetbe, és gyönyörködünk abba, hogy amit Isten alkotott, vagy ahogyan az embernek öröme van a kapcsolataiban, a családjában, de felmérjük-e azt, hogy ezek az örömök csak ízelítői annak, ami majd oda átvár ránk. Hogy ennél valami sokkal jobbat készített az Isten nekünk. Hogy nehogy azt gondoljuk, hogy nekünk itt a földön kell mindent megvalósítanunk, mindent megélnünk. Mert néha az is megkísérti a mai embert, hogy ragadd meg a napot, éld meg az életedet, hiszen nincs más, csak ez a földi élet. És ezért látom, hogy a mai ember így szaladgál össze-vissza minden, próbál megvalósítani az életébe, nehogy valamiről lemaradjunk, nehogy valami kimaradjon az életemből, még egy kis kaland, még egy kis nem tudom, még egy kis utazás, mert még ott nem jártam, még azt még meg kell látnom. És közben valahol elfelejtjük, hogy mindaz, amit az élet nyújthat nekünk, az kevés ahhoz képest, amit az Isten akar és készít számunkra. Menjünk tovább. Itt ez a szakasz, amit felolvastam, nagyon jól bemutatja, hogy óriási kontraszt van e között az élet között, amit most élünk, és a között az élet között, ami majd vár ránk. És jó ezeket úgy megnézni. Itt a földi életben azt látjuk, hogy folyamatos harc van. Lehet, hogy az életünkben most éppen nincsenek harcok, mert most éppen egy békességes időszakban lehetünk. Most Magyarországon nincsen háború, ezért is hálát adhatunk, míg lehet a világban nagyon sok helyen háborúság van. Nagyon sok helyen az emberek a családokban vannak harcok, viták vannak, de hogyha csak az ember néha bekapcsolja a tévét, egy híradót, akkor azt látja, hogy mindenütt gyilkosságok vannak, borzasztó dolgok történnek ebbe a világba. Ez az egész világ, amit látunk magunk körül, az tele van szenvedéssel, az tele van harccal, és ennek a harcnak soha nincsen vége. Bár törekednek arra akár politikusok, akár nagyobb ilyen összefogással az emberek, hogy valahol békét teremtsenek a földön, de soha nem lesz békesség ezen a földön. Ezt lehet tudnunk, hiszen a Biblia erről beszél. Viszont az új ég és az új földön nem lesz többé harc, nem lesz többé békétlenség, nem fogja az ember a másikat megbántani, kifosztani. Azt mondja a Biblia, hogy a tenger sincsen többé, ami egy jelképes dolog, hiszen a tenger a ószövetségi ember számára, de az új szövetségi ember számára is az ellenséget jelentette. Az, aki valahol elborít bennünket, és valahol az életünket veszélyezteti. De nincs többé tenger, nincs többé harc, nincs többé háborúság ebben az új világban. Itt a földi életben úgy jövünk el otthonról a házunkból, hogy mindig bezárjuk az ajtót, mert hogy félünk attól, hogy betörnek, vagy az autónkat is riasztóval látjuk el, mert hát, ha ellopják az autónkat. De ott már nem lesz szükség riasztóra, meg lakáskulcsra se lesz szükség, mert nem kell zárni az ajtókat, mert nem lesznek betörők. És nem kell félnünk a másik embertől, hiszen nem kell tartanunk a másiktól. Itt a földi életben bármennyire is próbáljuk szeretni egymást, de azért mindig egy picit félünk a másiktól, mindig egy picit tartunk a másiktól, mert még csalódások is érhetnek másiktól, mert még ott van bennünk az önzés, de ezen az új világon ez nem lesz. Ott nem fogunk szerepeket játszani, ott nem fogunk képmutatóskodni, hiszen ott azok leszünk, akik vagyunk, és nem kell félnünk egymástól. Persze jó az, hogyha a földi életben már kezdünk a gyülekezet befelé menni. A következő dolog, hogy amíg a földi életben élünk, addig bármennyire is közel vagyunk, és közel érezzük magunkat az Istenhez, de mégis a Biblia azt mondja, hogy távol vagyunk az Istentől. Az 2 Korintus 5.6-ban azt mondja, hogy amíg a testben élünk, távol vagyunk az Istentől. És vannak olyan pillanatai az életünknek, amikor persze közel érezzük magunkat az Istenhez. Amikor megtérünk, vagy amikor dicsőítjük az Urat, és közel érezzük magunkat az Úrhoz. Vagy amikor olvasuk talán otthon a Bibliát, és úgy megszólít bennünket. Vannak ilyen átélések az életünkben, mikor úgy érezzük, úgy tapasztaljuk, hogy az Isten közel jön hozzánk. De azért el kell mondani, hogy ezek inkább ritkább pillanatok, mint hogy ez lenne a normális. Amíg a földi életben vagyunk, mindig érzünk egy távolságot köztünk és Isten között. Szeretnénk azt, hogy Isten nagyon közel jöjjön hozzánk, és én is mindig vágyakozom, Isten még közelebb, de be kell látnom, hogy Istenhez nem tudok olyan közel kerülni, amíg testben vagyok, amíg ezt a földi életet fogom élni. De majd eljön az az idő, amikor Isten újjáteremti ezt a világot, vége lesz mindennek, és az Isten sátora az emberekkel lakozik. Vagyis az Isten ott lesz közöttünk. Erre vágyunk, hogy az Isten olyan közelségbe kerül velünk, hogy együtt sátorozik velünk. Milyen jó lenne már most is, ugye itt az Isten tisztelete, hogy az Isten lejönne közénk, és jelen lenne. Lehet, hogy nem tudnánk ezt annyira elviselni, az ő jelenlétét és szentségét, de azon az új világon majd ez lesz a normális. Ennyire közel leszünk az Istenhez. Sőt, azt mondom, hogy sokkal közelebb, mint amennyire talán Ádám volt. Érdekes, ezt Augustinus mondta, hogy ugye az első teremtéskor az ember képes volt arra, hogy bűnt kövessen el. Aztán, amikor bűnbe esett, akkor képtelenné vált arra, hogy ne kövessen el bűnt. Aztán, amikor újjászületik, akkor képessé válik ismét, hogy jót cselekedjen, persze még ott van bennünk még a bűnnel a harcunk, de az új ég és új földön már képtelenné válik az ember a bűnre. Vagyis jobb helyzetben leszünk, mint Ádám, hiszen Ádám még képes volt bűnözni, képes volt elbukni. Mi már az új ég és új földön már nem, hiszen Isten kiveti belőle a bűnt. Az új ég és új földön nem látjuk majd ott a 22. fejezetben a jó és rossz tudásának a fáját. Az élet fáját ott látjuk. Arról edni fogunk. De már nem lesz jó és rossz tudásának a fája. Már nem, a bűnről nem fogunk szakítani, hiszen nem lesz többé bűn. Ez egy csodálatos állapot. Nincs, ami elválasszon minket az Istentől. És nincs, ami elválasszon minket egymástól. Ebben a világban folyamatosan jelen van a szenvedés. És nagyon gyakran jönnek lelki gondozásra olyan kérdésekkel, hogy miért engedi meg ezt az Isten? Miért történnek rossz dolgok az életünkbe? És bizonyára a mi életünkbe is történtek sok rossz dolog, amikre nem tudjuk a magyarázatot. És én mindig úgy tartok attól, aki mindig meg akarja magyarázni, hogy mi miért történik. De legtöbbször nincsenek magyarázataink. Nem tudunk válaszokat arra, hogy mi miért van. Nem olyan régen, ugyancsak a Hajléktalan szálon néztünk egy filmet, az a címe, hogy Mennyei csodák. Hogyha testvérek ma jó filmet szeretnének nézni, akkor keressék meg. Nagyon szép film. Egy hívő családról szól, ahol nagyon beteg lesz a kislány. Olyannyira, hogy az állapota egyre rosszabb lesz. És már-már az orvosok azt mondják, hogy nem lehet meggyógyítani. És óriási fájdalmai vannak, és fájdalomcsillapítókon él a kislány. És arra vágyik, hogy ő már szeretne meghalni. És akkor a család, a gyülekezetben vannak olyan testvérek, akik oda mennek a szülőkhöz, és azt mondják, hogy biztos azért beteg a kislányotok, mert ti bűnösök vagytok, és nincs megvalva a bűn az életetekbe. Mint ugye Jobbnak a történetébe. És hát nagyon fáj ez a szülőknek a szívébe, hiszen hát nem csak, hogy a gyerekük beteg és haldoklik, még ráadásul a gyülekezetbe se értik meg őket, és még ott is vádaskodnak. Ilyenek vagyunk mi. Mi akarjuk tudni, hogy miért van szenvedés, hogy miért történnek rossz dolgok velünk emberekkel. De a Biblia azt mondja, hogy erre nincsenek válaszaink. Könnyű lenne azt mondani, hogy hát biztos bűnkövetettel is annak a büntetése van, de nem ez az igaz. A film nagyon szép utána, hiszen Isten meggyógyítja majd a kislányt a történetbe, sőt, még egy plusz csodát is ad, de azt nem mondom el, majd azt nézzék meg a testvérek. De hogy egy nagy bizonyság valahol a szenvedésre, arra, hogy az Istennél ott vannak a válaszok, amiket mi nem mindig érthetünk meg nem is biztos, hogy kell ezeket a titkokat nekünk feszegetnünk. De az biztos, hogy amíg ebbe a földi életben élünk, addig nem tudjuk kikerülni a szenvedést. Bármennyire is törekszünk rá, hogy úgy megvédjük a gyermekeinket, hogy semmi elutasításba, semmi rossz dologban ne legyen része, úgyis előbb-utóbb szembesülni fog fájdalmakkal, elutasítással, betegségekkel. Ezekre nincsenek válaszaink. De van egy igazi válasz. És mégiscsak van válaszunk. A válasz az, hogy egyszer vége lesz a szenvedésnek. És nekem nem az a reménységem, hogy amikor belekerül egy ember egy nehézségbe, vagy az én életem kerül be nehézségbe, hogy az Isten most bizonyítson, hanem abban van a reménység, hogy egyszer majd nem lesz többé szenvedés. Mert az Isten letöröl minden könnyet az arcunkról. Annyira szép ez a megfogalmazás, hogy minden könnyet. Nem csak az, hogy néhányat, ugye, és akkor még maradnak könnyeink. Mert nem maradnak könnyeink, mert az összes könnyet letörli. Ami azt is jelenti, hogy a földi életnek a fájdalmai, amik lehet, hogy még ott lennének bennünk, de azt is elveszi az Isten. Hogy az új ég és új földön már nem fogjuk magunkkal vinni azt a sok fájdalmat, amit lehet, hogy itt a földi életben hordozunk. És ezt csak ti tudjátok, hogy mennyi fájdalom van a szívetekbe. Néha nem ismerjük meg egymást, de hogyha megismerjük egymást, néha lehet látni, hogy milyen sok fájdalom és szenvedést hordoz egy-egy ember a szívébe. De milyen jó hír az, hogy amikor Isten újjáteremti ezt a világot, akkor minden szenvedést kivesz belőlünk. Hogy gyakran hallom azt a nagyon buta vigasztalás, hogy majd az idő majd megoldja, nem? Valaki elveszíti a gyermekét, vagy a feleségét, férjét, és azt mondják neki, majd az idővel elmúlik. De elmúlik ez? Igazából lehet, hogy enyhül, de az mindig megmarad. Valahol a szívünk mély, ott marad a fájdalom. De a jó hír az, hogy egyszer az Isten kiveszi ezt a fájdalmat is. Ezt a könnyet is letörli. Ez is eltűnik az életünkből. És ez az igazi vigasztalásunk, és ezért is vágyakozunk abba az országba, ahol nem lesz többé könny. Nem lesz többé sírás. Menjünk tovább. Még milyen különbségek vannak, hogy itt a földön halál és gyász, ami körülvesz bennünket. Bármennyire akarjuk, hogy elkerüljük a halált, előbb-utóbb elveszítjük azokat, akiket szeretünk. És bizonyára voltatok ti is már szeretteteknek a temetésén, akár szülőnek a temetésén, akár még gyermeknek a temetésén. A héten beszélgettem egy asszonnyal, aki ilyen lelki gondozói beszélgetés volt, aki a fiát veszítette el, és a fia fölakasztotta magát. És ez egy olyan emberileg megérthetetlen az a fájdalom, amit hordoz a szívébe, hogy nem elég, hogy meghal a gyermeke, és elveszíti azt, egy szülő eltemeti a gyermekét, és ráadásul ilyen módon temeti el, hogy a gyermeke öngyilkos lett. És a szíve mélyén ott vannak a vádaskodások, önvádak, hogy lehet, hogy én rontottam el, lehet, hogy többet kellett volna vele foglalkoznom, és nincsenek válaszok. De egyszer eljön az az idő, és ezt mondtam el neki is, hogy én most csak ezt tudom neked mondani, hogy majd az Úr Jézus visszajön, és letöröl minden könnyet, ha hiszel ő benne. Akkor neked is be fognak ezek a sebek forni, és nem maradnak ott ezek a hegek. Nincs többé halál, és nem lesz többé gyász sem. Itt a földön fájdalom és betegségek vannak. Lehet, hogy valakik idősebb testvérek éppen valami itt fáj, valami ott fáj, és valahogy műtétekre várunk, és aztán műtéteken mentünk keresztül. De milyen jó azt tudni, hogy egy olyan világ vár ránk, ahol nem lesz többé kórház. Ott a orvosok azok munkanélküliek lesznek, tehát nekik majd át kell képeztetniük magukat, majd a dicsőítő csapatban majd jók lesznek majd, de hát orvosokra ott nem lesz szükség, mert nem lesznek betegek, ott nem lesz fájdalom, nem kell gyógyszereket szedegetni, és nem kell patikába sem menni, vagy gyógyszerészek is munkanélküliek lesznek, meg sokan mások, mert nincs többé betegség. Hanem azt mondja, hogy nem lesz többé jajkiáltás, és nem lesz fájdalom. Itt a földön van szomjúság. Itt most nem a fizikai értelembe vett szomjúság, mert az is van persze, de szellemi értelembe szomjúhozunk. Még akkor is, hogyha hívő emberek vagyunk, azért van szomjúság a szívünkbe. De eljön az a világ, amikor én adok majd a szomjúhozónak inni az élet forrásából, és nem leszünk többé szomjasak. Mert az Isten elégít meg bennünket. Ezek a képek, amiket használ a Jelenések könyve, ez még mindig csak egy ízelítő arra, hogy milyen lesz ez a világ, de akarja felkelteni a vágyat a szívünkbe, hogy mi akarunk ott lenni. És akarunk már minél hamarabb. Persze nem azt jelenti, hogy gyorsan akkor öljük meg magunkat, hogy minél, mert akkor nem kerülünk oda. De hogy várakozunk és vágyakozással tekintünk. Ez egy teljesen más lesz, és ez nem mese. És nagyon lényeges dolog, hogy itt ezt nem emberek találták ki, hogy most magukat így megvigasztalják, hogy hát rossz ez a világ, akkor képzeljünk el egy jobb világot magunknak. Hanem azt mondja itt a Biblia, hogy íme újra teremtek mindet, írd meg, mert ezek az igék megbízhatóak és igazak. Megbízhatóak és igazak. Milyen fantasztikus, hogy ez igaz. Hogy ez el fog jönni, ez a világ. És mi erre a világnak oda akarunk menni. Menjünk tovább, és kicsit... Ugye az ígéretek nem most teljesülnek, hanem majd oda át, erről már beszéltem. Menjünk még tovább. Két csoportról beszél itt a Biblia, és ez viszont nagyon fontos, hogy nem mindenkinek lesz része ebben az új világban. Hanem azt mondja a Biblia, hogy vannak győztesek, akik örökölni fogják ezt a földet és mindezt. És lesznek olyanok, akik vesztesek lesznek, akik nem mennek be, hanem az osztály részük az a tűzzel és kénnel égő tó. Tehát ők nem erre az új ég és új földre kerülnek, hanem egy rosszabb helyre. Még a földi életnél is sokkal rosszabb helyre. Emlékszem, egy hajléktalan emberre még annak idején a falu misszióban találkoztam vele, hogy mikor beszélgettem vele, azt mondta, hogy hát ő aznap este öngyilkos lesz, mert nincs értelme az életének. És már mutatta is, hogy szerzett egy kötelet, ő éjszaka majd, ha senki nem lesz már az utcákon, az egyik fára fölköti magát. És akkor hát próbáltuk persze lebeszélni, hogy hát ez nem jó dolog, meg azért vannak jó dolgok az életben, és szerintük Isten még számára tartogat jó dolgokat, de semmivel nem tudtam meggyőzni. És akkor az volt, hogy Isten azt mondja, rettentéssel is ugye mentsétek meg őket, hogy elmondtam azt, hogy ha most ezt megteszi, akkor valószínűleg pokolba fog kerülni, és az sokkal rosszabb lesz ennél a földi életénél. És onnan nincs megoldás, onnan már nincs kiút. És akkor másnap találkoztam, ott volt ez a hajléktalan, nem akasztotta föl magát, és azt mondta, hogy eszembe jutott, amit mondtál tegnap, arról a pokorról. Hát én oda nem akarok kerülni. És azt mondta, inkább nem akasztottam föl magamat. Úgyhogy igen, oda nem akarunk kerülni, és az, ami vágyunk, hogy senki ne kerüljön oda, persze a Biblia azt mondja, hogy kerülnek oda emberek, de valami rajtunk is múlik, hogy bizonyos emberek oda kerülnek, vagy sem. Hogy mennyire bizonságtevő az életünk, vagy mennyire valljuk őt meg. A mi szeretteink, a mi szomszédaink, a mi munkatársaink, azok lehet, hogy miattunk fognak elveszni, azért, mert mi nem mondtuk meg nekik, nem figyelmeztettük őket. És ez számunkra is kell, hogy feladatot adjon, hogyha tudjuk azt, hogy a vége lesz az életnek, akkor nem mindenki jut be erre a csodálatos helyre. Ha szeretem az embereket, akkor én nem szeretném azt, hogy ők a pokolba kerüljenek. Azt szeretném, hogy ők is ott legyenek velem. És ezért ez feladat. De vajon az is kérdés, hogy mi már abba a csoportba tartozunk, akik a győztesek. Persze győzni csak a végén győz az ember, de hogy már most ugye ebbe a csoportba tartozik, győztes az, aki megtért, újjászületett, és mindvégig kitartott. Azt mondja a Jelenések könyvében, hogy légy hű mind halálig, és néked adom az élet koronáját. Hogy a koronát majd a végén fogjuk megkapni, a győzteseket végig szokták ugye megjutalmazni azok, akik mindvégig kitartottak. Ezért ez nagy bátorítás is számunkra, hogy ne álljunk meg félúton. Hogy ne úgy gondolkodjuk, hogy jó, voltam én már hívő, és akkor most már bárhogy is élhetek, és akkor majd csak valahogy bejutok a mennybe. A győztesek. Legyél győztes, és akarjunk győztesek lenni, akik nem hátrálnak meg, hiszen nem a meghátrálás emberei vagyunk, hanem a hitéi. És aki meghátrál, abban nem gyönyörködik az Isten, csak azokban, akik kitartanak, akik hűségesek, akik végig harcolták ezt a harcot. Legyünk ilyen győztesek, mert a jutalom óriási. És én akarom ezt a jutalmat, és gondolom, te is szeretnéd ezt a jutalmat. Viszont azt mondja, a vesztesek olyanok, akik gyávák, és hitetlenek, és utálatosak, és gyilkosok, és paráznak, nem mennek be. És hogyha van ebbe a terembe olyan, aki most ebbe a kategóriába esik, hogy én ilyen ember vagyok, egy gyáva ember vagyok. Milyen érdekes, hogy első helyen a gyávaságot említi, nem? Hát, pedig az nem olyan nagy bűn, nem? Hogyha valaki gyáva arra, hogy hirdesse például az evangéliumot, az mondjuk bűn. Ezek szerint bűn. És azt mondja, hogy nem megy be a gyáva ember a mennybe. Csak az, aki bátor. Hogy Isten azt akarja, hogy bátor legyél. Hogy ne legyél gyáva. Hanem bátran hirdesd az evangéliumot. Bátran győzd le a félelmeidet, hiszen ez erre vagyunk elhívva. Menjünk még tovább is. Van itt ebben a fejezetben egy nagyon titokzatos dolog itt az új Jeruzsálemről, ami leszáll az égből, ugye a mennyből. És hogy mi is ez, és sokan azt gondolják, hogy ez a mennyből leszálló új Jeruzsálem, ez egy város, és valóban egy város, de hogy így kell elképzelni, hogy ilyen lesz a mennyország, ilyen kocka alakú. Szeretném, hogyha ezt egy picit jobban megértenénk, ez nagyon nagy titok, én azt gondolom, és kell, hogy egy picit megértsük, hogy a Jelenések könyve tele van szimbólumokkal és metaforákkal, de itt arról beszél, hogy ez az új Jeruzsálem, ez nem más, mint a mennyasszony. Jöjj, és megmutatom neked a mennyasszonyt, a bárány feleségét, és akkor leereszkedik a mennyből az új Jeruzsálem. Vagyis a mennyasszony azonos az új Jeruzsálemmel. És ki a mennyasszony? Az a gyülekezet. Mi vagyunk. Vagyis itt arról akar beszélni a Biblia, hogy elmondja azt, hogy lesznek győztesek és vesztesek, és utána bemutatja a győzteseket. Hogy a gyülekezet, aki elkészült arra a napra, a találkozásra, az tökéletes lesz. Ugye van a báránynak is egy mennyasszonya, az új Jeruzsálem, mint egy város, és a jelenések könyvében a fenevadnak is van egy úgymond mennyasszonya, ő a nagy parázna, és van egy városa is, Babilon. És a kettőt valahol mindig szembeállítja egymással, hogy vagy a bárány mennyasszonya, vagy a nagy parázna, ahová tartozik az ember, és nincs más út ezen a földi életben. Vagy a mennyei Jeruzsálemben élünk, vagy a Babilonban élünk, vagy ehhez a szellemiséghez tartozik az életünk, vagy ahhoz a szellemiséghez tartozik az életünk. És itt a földön kell eldőlnie annak, hogy melyik csapathoz tartozunk. És azt nagyon fontos mondani, hogy nincs harmadik út. Ugye vannak, akik lehet, hogy katolikus háttérből jöttetek, és ott azt mondják, hogy van még egy harmadik út, ugye a tisztító tűz. A Biblia azt mondja, hogy nincs ilyen. Vagy ide tartozol, vagy oda tartozol, és ennek most kell eldőlnie. És erről akar beszélni itt a Biblia, hogy amikor megjelenik ez az új Jeruzsálem, akkor arról beszél, hogy az Istennek a népe arra a napra elkészül, és csodálatos lesz. Menjünk tovább. Milyen lesz az a megdicsőült egyház, vagy milyen lesz arra a napra az egyház? Egyrészt az, hogy az Ó és Új Szövetség népe egy. Vagyis itt azt látjuk, hogy a 12 kapu az Izraelnek a 12 törzse. És ugyanakkor a apostolok alapjára épül ez a város. Vagyis azt jelenti, hogy az Ószövetség és az Új Szövetség népe egy lesz majd abban a korszakban. Most még a keresztények és a zsidók elég távol vannak egymástól. Szomorú vagyok néha, még keresztények is tudunk antiszemiták lenni. Remélem, hogy itt nincs közöttünk olyan, aki zsidózna, vagy gyűlöli a zsidókat, vagy nem szereti a zsidókat, mert testvérek, ezt kell mondanom, a Biblia ezt mondja, hogy a mennyben együtt leszünk. Az Ó és Új Szövetség népe Istennek egy lesz. És nem csak a keresztények, hanem Isten ószövetségi népe is ott lesz. Ezt olvasom itt a Bibliában, hogy ott van Izrael fiainak 12 törzsének nevei, föl vannak odaírva. Vagyis ott lesz azok abban a városban. Aztán látjuk azt, hogy ez a város egy értékes város, mindenféle drágakő, ezek a nagy részét nem is tudom, hogy milyen drágakő, de nagyon, nagyon drága, ami azt jelenti, hogy a gyülekezet maga, az Isten népe, az egy érték. És bár itt a földi életben néha úgy látjuk a gyülekezetet, hogy hát ez tökéletlen, nincs tökéletes gyülekezet, nem? Még a gyülekezetben is sokszor problémák vannak, széthúzások vannak, nehézségek vannak, de hogyha meglátjuk, hogy Isten mit csinál a gyülekezettel, akkor meglátjuk azt, hogy az Isten készíti a gyülekezetet, hogy formálja, hogy alakul ez, és csodálatos, hogy üvegszerű ez az egész. Olyan képet mutat, hogy így átvilágít rajta az Istennek a fénye. És azt mondom, hogy az egyház egy olyan dolog, mint egy üveg, amin át kell, hogy világítson az Isten. Hogy nem törhetjük meg az Isten fényét, vagy nem az a feladatunk, hogy magunkat adjuk, vagy magunkat mutassuk, hanem mi olyanok vagyunk, mint az üveg, amin átvilágít az Isten. Hogy rajtunk keresztül meglátszódjék az, hogy kicsoda az Isten. Benne van az Istennek a dicsősége, vagyis külsőleg és belsőleg is tökéletes és szép. És ez önmagában egy nagyon nagy üzenet, hogy az egyház az nem csak, hogy kívülről kell, hogy szép legyen, hogy ilyen szép imaházban vagyunk, és nagyszerű az, hogy ezt megépítették a testvérek, de hogy a tartalom is ugyanolyan értékes legyen. Hogy ne csak vannak olyan közösségek, ahol nagyon adnak a külsőségekre, hogy ilyen szép templomok, hatalmas bazilikák, és olyan képek, meg minden van ott, de nincs benne élet. Itt viszont azt látjuk, hogy nem csak kívülről szép, meg arany, meg ezüst, meg mindenféle drágakő, hanem a tartalom is. A tartalom is benne van. Maga az Isten van ott benne. Ezért jó lenne, hogyha erre törekednénk a földi életbe is, hogy mind a formájában tökéletes és szép, mind a tartalmában az Isten megjelenne. Menjünk tovább. milyen is ez az új Jeruzsálemnek a méretei, azt mondja itt, hogy 12 000 futam mindenféle ilyen kocka alakú, amit rajzol, és ott egy térképre oda van rakva, kb. Akkora méretű, ez 62 magyarországnyi terület, amit el tudunk képzelni, és a magassága pedig a műholdakékhoz képest talán nem is tudom hányszorosa, ameddig fölmegy ez a város. Hát ez így elképzelhetetlen, de számomra azt mutatja, hogy ez az új Jeruzsálem nagy. Hogy sokan elférnek ebbe a kockába. Remélem, hogy mi is benne vagyunk ebbe a kockába. De ne azt gondoljuk, hogy ilyen lesz a mennyország, ilyen kocka alakú. Ezek képek, ezek szimbólumok. De azt akarja bemutatni itt, hiszen nem talál szavakat János, hogy egy olyan világ, ami tökéletes, és egy tökéletes, ami nagy, ami hatalmas. És ez azt gondolom, hogy jó hír számunkra, hogy sok hely van az én atyám országában. Hogy nem csak 144 000, mint aki a szokták mondani, Jehova tanúik, hogy annyian fognak üdvözülni. Hát az hamar betellik, nem 144 000. Több millió, nem is tudjuk elképzelni, mennyi sok ember lesz majd. De itt a földi életbe kell, hogy ezen munkálkodjunk, hogy mi ott legyünk, és hogy mások is ott legyenek. Menjünk tovább. És ugye azt is olvasok, hogy nem lesz templom, házak sem nap, se hold, nem lesz éjszaka se. Tehát egy csomó minden nem lesz ebbe a városba. Olyan érdekes az, hogy akkor mi lesz ott, hogyha nincsenek házak, meg most hogy képzeljük el. Mint hogyha az egész városba maga az Isten tisztelet zajlana, ami furcsa dolog, hiszen néha volt, hogy beszélgettem gyerekekkel, hogy mit fogunk csinálni a mennyországba, ott egész nap csak Isten tisztelet lesz, az akkor nagyon unalmas lesz ott a mennybe. Hát alig bírjuk ezt a vasárnapit is kibírni, nem hogy az örökké valóságig majd Isten tisztelet lesz, meg majd dicsőítés. De én azt gondolom, a jó hír az, hogy azért nem olyan Isten tisztelet lesz mind itt a földi életbe. Azért az egészen más Isten tisztelet. Nem csak prédikációkat fogunk hallgatni, vagy dicsőítő csapatot fogunk hallgatni. Ez egy sokkal összetettebb, de maga az egész élet és minden, ott, ami zajlik, az Isten tiszteletére történik. Én azt gondolom, hogy a földi életben sem csak az Isten tisztelet egyébként, ami itt történik, nem? Hiszen ahogyan beszélgetek a feleségemmel, az is lehet Isten tisztelet, meg ahogyan a munkahelyemen bemegyek és ott dolgozok, az is lehet egy Isten tisztelet, hogyha olyan lelkülettel teszem. Így kell ezt értelmeznünk, hogy ott minden Isten tisztelet. Hogy minden csak az Isten dicsőségét szolgálja. És ez lesz az a tökéletes világ. Menjünk tovább, és most már tényleg a befejezéshez élek, hogy ugye lesznek ugye, akik bemennek, és lesznek, akik nem mennek be. Ugye azok mennek be, akik be vannak írva a bárány életkönyvébe. És a kérdésem az, hogy a jelenlevők közül mindannyian már ott vagyunk-e? Én azt gondolom, hogy nem jó halogatni azt a döntést, hogy hát jó, hát persze oda szeretnék majd egyszer kerülni, de majd még ráérek. És ez mindig becsapás. Hogy ma, hogyha az Isten megszólított, és most magadat úgy látod, hogy ha most jönne vissza az Úr Jézus, hogy most lenne a halálodnak a pillanata, akkor nem vagy benne biztos abba, hogy te a győztesek közé tartoznál. De nem szeretnél ebből a csodálatos dologból kimaradni, amit az Isten készített. Akkor van lehetőség arra, hogy most ezen a helyen, ebbe az időpontba megszólítani az Úr Jézust, aki érted meghalt a kereszten. És akkor onnantól kezdve te is oda tartasz. És neked is ott lesz helyed. És akik már Isten gyermekei vagyunk, nagyon fontos, hogy újból ott legyen az életünk nem csak perifériáján, hanem középpontjában ez a reménység, hogy oda tartunk. És most lehet, hogy szenvedésekkel küzdesz, vagy nehézségekkel küzdesz, de ha túl tekintesz mindezen, és meglátod azt, hogy Isten számodra ezt készítette, lehet, hogy nem múlik el a fájdalom, lehet, hogy nem múlik el a betegség, de ott lesz a reménységed, hogy én megyek haza. Sőt, egyre nagyobb a vágyam arra, hogy hazamenjek. Nem sokára hazamegyünk, és bármit nem csak úgy haza, hogy az otthonainkba, hanem a mennyei otthonba, és egy picit láthattuk ezt a várost, ami után vágyakozunk, ez az új ég és az új föld. Imádkozzunk azért, hogy egyrészt Isten késznek találjon arra a napra, és tudjunk mi is a győztesek közé tartozni, és imádkozunk azért is, hogy akiket Isten ránk bízott, ezek lehetnek a családjaink tagjai, lehetnek akár a munkatársaink, vagy akiket Isten a szívünkre helyezett, vagy akiket akár délutára meghívtunk, és akik még nincsenek még ebbe az országba, hanem még másfelé tart az életük. Imádkozunk őértük is, hogy ők is ott lehessenek velünk együtt. Néhányan hangosan imádkozunk most.